Európában csak Reykjavikban használnak több geotermikus hőt a város fűtésére, mint Szegeden. Hogy lehetne ezt a megújuló forrást jobban kihasználni idehaza? Két napra leállt a barátság vezetéken a szállítás Csehország felé. Mik lehetnek az okok? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Magyarország geotermikus adottságai köztudottan jók, mégsem használjuk ki ezt a megújuló energiaforrást, mondta az Inforádiónak Bazsó Gábor, aki a Szegedi Tudományegyetemen foglalkozik ennek a földgázkiváltó, távhőszolgáltatása és akár villamos energia termelése is alkalmas megújulónak a kutatásával. Vizsgálják sok más mellett a vizek oldott anyag tartalmának berendezésekre gyakorolt hatását, az eredményeket pedig rendszeresen közzéteszik az intézmény honlapján. A geotermikus energia fogalmától a feltárásán át a hasznosítási lehetőségekig Bozsó Gábort a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézet adjunktusát hallják.
A geotermikus energia, hogyha nagyon egyszerűen akarjuk egy szóval kifejezni, az a földhő. Ez azt takarja kicsit részletesebben kibontva, hogy a föld belsejében olyan elsősorban radioaktív bomlások játszódnak le, nagyon-nagyon mélyen, több száz kilométer mélységben, ahol rettentő nagy mennyiségű hő szabadul fel, és ugyanúgy, mint bármilyen más testben, a hő az szépen terjed, és előbb-utóbb a felszínre jut. Ennek a felszínre jutásnak nagyon sok formája van, de alapvetően azt mondhatjuk, hogy a föld belsejében keletkező hő kerül föl olyan közelségben az emberiségnek, amit aztán tud hasznosítani, és ezt a fajta hőt nevezzük geotermikus hőnek, vagy geotermikus energiának.
Ez az energia, ez a hő, ami a felszín közelében is megjelenhet, ez lenne talán mondjuk a termálvíz, amiben Magyarország igencsak gazdag?
Igen, ennek is nagyon sok formája van. Ugye alapvetően két nagy csoportot különböztetünk meg. Vagy úgy jön föl a hő, hogy a kőzetek átmelegednek, és a kőzetekben levő vizet ez a hő a kőzet együtt megmelegíti, és mi ezt a vizet aknázzuk ki. Ekkor ugye a klasszikus termálvízről beszélünk. De van egy sokkal nagyobb energiatartalmú megoldás is, amikor maga az óvat kőzet mozog, és az óvat kőzet kerül kontaktusba a felszín kőzeteivel, vagy adott esetben felszínre is jut, ugye ezek a klasszikus vulkanikus területek, mint például Izland, vagy teljes Indonézia, vagy Fülöp-szigetek, és még sorolhatnám, de ezekben az esetekben sokkal nagyobb mennyiségű hő tud átkerülni a vizekbe, ezért a sokkal nagyobb energia tartalmú, vagy ha úgy egyszerűen akarjuk fogalmazni, akkor sokkal magasabb hőmérsékletű vizeket tud generálni ez a folyamat, de alapvetően ezt úgy kell elképzelni, hogy a lent lévő kőzetekben tárolt víz melegszik fel ugyanúgy, mint ahogy egy edénybe fölmelegítjük, és utána ezt valamilyen módon a felszínre hozzuk. Szerencsés esetben ez közel van a felszínhez, kevésbé szerencsés esetben pedig le kell fúrni érte.
Mit jelent a közel, legalábbis ebből a szempontból, illetve mi az, ami már azt mondja, hogy igencsak távoli?
A szerencsésebb esetekben ez azt jelenti, hogy akár egy-egy felszíni vízfogadó test is át tud melegedni. Ugye klasszikus példa erre a Yellowstone-nak például a mindenféle geotermikus energiája, ott a tavak is föl tudnak melegedni a felszínen, annyira hatékony ez a hőátadás. És például Magyarországon meg le kell fúrni ért, ez azt jelenti, hogy néhány száz méter mélységű kutakat kell legalább ahhoz fúrni, hogy értelmezhető hőmérsékletű, például mondjuk egy fürdő hasznosításra alkalmas, mondjuk 40 fokos vizet elérjünk, és jellemzően ilyen 2 kilométer mélységben vannak már ilyen forrás ponthoz közeli hőmérsékletű vizeink, tehát egy ilyen 90 és 100 fok között, és hát ahogy megyünk lejjebb, ez a hőmérséklet tud növekedni, tehát ennek is nagyon sokféle verziója van attól függően, hogy a konkrét geológiai, tehát a konkrét kőzettani viszonyok azok ott mit engednek meg.
Azt mondják, hogy Magyarországon tulajdonképpen bárhol lefúrhatunk néhány száz vagy akár több kilométer mélyre, biztos, hogy termálvizet találunk. Legalábbis ez a városi legenda járja. Mennyire hasznosítható Magyarországon ez az energiaforrás, illetve ez a lehetőség? Mert hogy a közhiedelem szerint lehetne használni, csak nem élünk vele.
Igen, ugye ennek a geotermikus energia hasznosításnak azért nagyon sok szempontja van, tehát nagyon sokféle dolognak kell együtt állni ahhoz, hogy ez hatékonyan felhasználható legyen. Az természetesen igaz ebből a városi legendából, hogy nagyon-nagyon jó adottságai vannak Magyarországnak. Ennek az az egyszerű oka, hogy alapvetően Magyarországnak a nagyobbik része, tehát a teljes alföldünk mondjuk, meg a kis alföld is, Ez egy óriás üledék rétegen található, ez több kilométernyi vastagságot jelent. Ez körülbelül úgy képzelhető, hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítve, mert tehát, hogy nyilván sokkal bonyolultabb a folyamat, de itt sokkal hamarabb ér ide ez a hő ezen az üledéken keresztül. Magyarul sokkal kisebb mélységbe kell lefúrni, mint általában. És ebben a formában igaz az, hogy végülis akárhova lefúrunk, itt azért az Alföldön, meg a Kisalföldön, vagy általában mondjuk a mészkő területekkel rendelkező részeken, tehát mondjuk a karsztokon, így például Miskolc környéke, vagy akár említhetném ugye a győri részt, bár az a tüledéke fedett. Itt viszonylag hamar elérhetőek ezek a termálvizek, de ez csak az egyik szükséges feltétel. A többi paraméternek is nagyon stimmelni kell. Ez azt jelenti, hogy hiába van nekem egy jó hőforrásom, hogyha az a hőfogyasztóktól több 10 kilométer távolságra van. Sajnos az Alföldön is vannak ilyen szituációk, amikor felhagyott például olajkutakból lehetne csinálni termálkutat, de az a legközelebbi hő hasznosító településhez mondjuk 30-40 kilométerre van. Ilyenkor nem nagyon éri meg kihasználni ezt az energiát, mert a szállítási veszteség az gyakorlatilag elvinni azt a hasznot, amit mi a geotermikus energia kinyerésével teszünk. Tehát általában akkor jó az együttállás, hogyha a hőpiac alatta van egy nagyon-nagyon fontos hőforrás, Szegeden például ez egy nagyon jó együttállás, mert hogy van egy 160 ezres város, amiből van egy nem tudom, 70-80 ezer távfűtött ember, és itt nagyon hatékonyan ezt a hőt gyakorlatilag a város területén fut kutakkal ki lehet elégíteni.
Mekkora Magyarországon jelenleg a termálhő hasznosítása? Hány ember jut termálhő által létrehozott vagy továbbított energiához?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert ezerféle statisztika van, néhány százalék. Úgy összességében ugye sajnos még alternatív energia felhasználásban sem állunk olyan túl jó, de azért szépen halad. Ebbe a geotermikus energia az még jóval többet tudna képviselni. Ez a lakosságnak még sajnos csak néhány százalékát érinti. Tehát itt még konkrétan annyi ember nem tud kapcsolódni a termál energiával, mint amennyit kapcsolódhatna. Ennek legtöbbször az oka, hogy nincs elég fűtési rendszer, és azok a fűtési rendszerek, amikben már van geotermikus energiahasznosítás, sajnos azok is nagyon-nagyon régen épültek, és egész egyszerűen korszerűsíteni kellene ahhoz, hogy még több ilyen jellegű hőt tudjunk a lakosságnak eljuttatni. Általában azért az igaz, hogy a geotermikus hőt azt három nagy tartományra osztjuk a felhasználástól függően, tehát alapvetően termálvíznek hívjuk azt a vizet, ami 30 foknál magasabb hőmérsékletű, és olyan 30-60 fokig szokás azt mondani, hogy ez egy alacsony energiatartalmú termál forrás. Ezt általában vagy balneológiai, tehát ilyen fürdő létesítésekre szokták használni, vagy üvegházaknak a fűtésére. Ez egyik nagy csoport. A másik nagy csoport az a mondjuk ugye 60 és 150 fok közötti rész, ez a közepes energiatartalmú termálvizeket jelenti. Zömében ezekben a rendszerekben oldható meg az, hogy nagyon sok ember kapjon hőenergiát, ez mondjuk egy nagyon prosperáló része lehetne a geotermikus energiahasznosításnak, és van a 150 fok fölötti rész gyakorlatilag akár több száz fokig, főleg a vulkanikus területeken, ahol pedig olyan energiatartalma a víz, hogy ott az már gőztermelésre, és ezzel együtt villamos áramtermelésre is alkalmas. Sajnos még Magyarországnak ilyen villamos áramtermelő geotermikus erőműve nincs, próbálkozások vannak, de alapvetően azért ez a három portfólió az, amiben tud a lakosság találkozni ezzel az energiával. Ha így nézzük, akkor Magyarország nagyon jó áll, mert ugye fürdeni nagyon sokan el szoktak menni, tehát ott is geotermikus energiát hasznosítunk. De hogyha szorosabb értelemben mondjuk a hőellátásra, vagy a villamos energia ellátásra nézünk, akkor ez egy néhány százalékos arány a teljes energetikai portfólióban, illetve mondjuk a lakosságot tekintve is.
Miért nem használjuk ki ezt a lehetőséget? Nagyon drága a beruházás. Az, hogy ebből villamosáram, vagy akár távhő, vagy melegvíz legyen, ez nagyon sokba kerül, és ezért sokkal hosszabb a megtérülése, mint mondjuk egy gázüzemű erőműnek?
Alapvetően nem hosszabb a megtérülése, tehát itt ilyen 10 éves megtérülésekkel szokás számolni. Ez egyáltalán nem kiugró egy energetikai projektben. Maga a beruházás sem túlzottan nagy költség a többi energetikai beruházáshoz viszonyítva. Itt a legnagyobb rizikófaktor ebbe az egész történetbe az az, hogy sajnos nem látunk a föld alá. Tehát, hogy bármennyire is professzionális geofizikai módszereink vannak arra, hogy megmondjuk, hogy ott például 2 kilométer mélyen melyek azok a rétegek, amelyek majd nekünk vizet fognak adni, vagy mely rétegeket kell mondjuk egy konkrét kút létesítéskor beszűrőzni, az még mindig nem elég pontos, és nem elég lefedett az ország ilyen mérésekre ahhoz, hogy ne legyen viszonylag nagy rizikó ezekbe a kút létesítésekbe. De nekünk itt például Szegeden az is óriási szerencs, hogy itt van tőlünk néhány kilométerre az Algyői gázmező, és emiatt az utóbbi 50-60 évben olyan mennyiségű kutatóforrás keletkezett, hogy gyakorlatilag mindent tudunk a környéknek a geológiájáról. Ez egy óriási rizikócsökkentő tényező. Sajnos olyan projektet is ismerünk, ahol nagyon-nagyon sok pénzt rákötve sem jött ki a kútból víz. Ezek nyilván nem tesznek jót a geotermikus energia reputációjának, de alapvetően azzal lehetne ezt a problémát kezelni, hogy már Nyugat-Európában viszonylag elterjedt kockázati alapokat hoznak létre, amelyben ezt a fajta kútfúrási kockázatot több szereplő is vállalja, köztük ugye nyilván az állam. Ebben az irányban el is indult egyébként egy folyamat, ez azonban lassú. Tehát én azt látom, hogy még most indul el, és kellően nagy és kellően bonyolult piac ez ahhoz, hogy gyorsan haladjunk vele, de alapvetően elindult ebbe az irányba egy kockázat csökkentés, és ezzel jelentősen növelhető a befektetni kívánó cégeknek a száma is.
Az üzemeltetés milyen kockázatokkal, milyen környezeti hatással jár, vagy járhat rossz esetben?
Hogyha jól van megépítve egy termál energetikai rendszer, akkor az üzemeltetési problémák azok minimalizálhatóak. Ugye itt is nagyon erősen függ az egész termál hasznosítása a geológiai és geokémiai körülményektől. Nincs két egyforma kút még a világon se. Mindig egyedi az, hogy éppen milyen oldott anyagtartalmú víz jön ki, milyen gáztartalmú víz jön ki az adott kútból. Ennek megfelelően azért nagyon sok vízkőképződési vagy akár gáz kiválási probléma is néhány évvel ezelőtt még okozott problémát. Azonban mi is például itt az egyetemen külön kutatócsoport van erre létesítve, ezt a Geothermal Applied Research Centernek hívjuk angolul. Ebben kifejezetten alkalmazott kutatásokat végzünk ilyen jellegű problémák megoldására, és ezekkel a megoldásokkal nagyon jól minimalizálható a rendszerben a vízkőképződés, mindenféle inhibitorok adagolásával, ha a vízünk az gáz tartalma, ez ugye legtöbbször azt jelenti, hogy keveredik valamilyen földgázrétege, és ugye metán tartalmú. Erre is nagyon jó gázszeparációs, meg gázhasznosítási technológiák vannak, amiből egyébként segédenergiát tudunk előállítani. Alapvetően, hogyha ezek a rendszerek ebbe a logikába, meg ezek a technológiákkal vannak megépítve, akkor a környezeti rizikó az körülbelül minimális.
Bonyolultabb egy ilyen rendszer, mint egy hagyományos energiatermelő egység? Illetve az üzemeltetése is ezáltal bonyolultabb vagy összetettebb?
Az elején bonyolultabb, utána meg több odafigyelést igényel, mint egy hagyományos rendszer. Igazából a bonyolultságot azt tudja adni, amit már az előbb is elmondtam, hogy a föld alá sajnos nem látunk. Tehát az előfordul még hosszú évek üzemelése után is egy-egy olyan mondjuk vízszintváltozás vagy kémiai változás, amit nem feltétlenül tudunk előrejelezni. Ez amiatt lehet legtöbbször, hogy nagyon sok más ilyen kút is üzemel mondjuk a környékbe, és ezek a kutak bizonyos idő után azért hatásra lehetnek egymásra, általában azért a létesítéskor egy nagyon komoly modellezéssel ennek elé megyünk, tehát nem nagyon fordul el olyan, hogy egyik kút a másikra jelentős hatása van, de azért változhat. Ez odafigyelést igényel, de egyébként azt gondolom, hogy ha egy kellő rutin kialakul, akkor ez a rendszer sem bonyolultabb üzemeltetésileg, mint mondjuk egy hagyományos gáz üzemű.
Számításaik szerint a távfűtéssel ellátott lakások vagy akár ipari létesítmények hány százalékát szolgálhatnák ki Magyarországon a geotermikus energiával előállított távhő? Ideális esetben mekkora lehet az az arány, amit a geotermikus energiával lehetne biztosítani?
Ez egy nagyon jó kérdés, erre nem is biztos, hogy én tudom a megfelelő választ. Én azt gondolnám, hogy azért ez a jelenlegihez képest a többszöröse lehetne, tehát ez akár szerintem 20-30% is nyugodtan lehetne, de ez egy nagyon-nagyon ideális eset, amit szerintem soha nem fogunk elérni. Azt a konkrét példát el tudom önnek mondani, hogy itt Szegeden ugye most jelen pillanatban körülbelül 25 ezer lakást fűtünk, meg egy 500 közintézményt, és itt a számításaink szerint, hogyha a jelenlegi épület szigeteltség és a jelenlegi épületeknek az elosztó rendszerei így maradnak, akkor egy ilyen 50%-os kiváltást tudunk csinálni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy ilyen évi mondjuk 17 millió köbméter gázt tudunk mi kiváltani. A széndioxid kibocsátásunknak a több mint felét azt gyakorlatilag el tudjuk tüntetni ezzel. De hogy mondjak egy érdekes példát, amikor a 2 évvel ezelőtti nagy ilyen gáz árrobbanás volt, akkor ugye rengetegen számoltak rengeteg minden, mi is, és azt számoltuk, hogyha itt most beszigetelnének minden házat, ami most még nincs beszigetelve, és modernizálnák az elosztórendszert, akkor ez még 20%-kal föl tudnak húzni. Tehát még Szeged esetében a távfűtés az eljuthatna odáig, hogy egy ilyen mondjuk 70-80%-ban geotermikus energia hasznosul a lakóknál, és csak egy 20%, tehát az ötöde az eredeti mennyiségnek, az egy ilyen néhány millió köbméter gáz, ez most egy 5-6 millió köbméter évtől függően, külső hőmérsékletől függően, de drasztikusan lecsökkenthető lenne. Nyilván itt Szegeden nagyon ideálisak ezek az adottságok, de ezt azért nagyon sok délalföldi városban, sőt most már egyre több városban, ahol elérhető, ezt csinálják. Itt, amiről csak én tudok a környéken, gyakorlatilag nincs olyan város a megyében, aminek ne lenne ilyen geotermikus rendszere. Tehát azért ez nagyon erősen tud növekedni. Az ipari hasznosítása az a gond, hogy általában az iparnak nem elég ez a 95 fokos víz, amit mi kitermelünk ezekből a rendszerekből. Általában sokkal magasabb hőfokigény van, leginkább azért, mert ugye gőz igénye van ezeknek a nagy gyáraknak, akár legyen egy gumigyár, vagy bármilyen nagy vegyi létesítmény, vagy a mostanában ugye nagyon sokszor emlegetett akkumulátorgyárak, mind-mind magas hőfokot igényelnének. Erre is indulnak a megoldások, ilyen mindenféle nagy ipari hőszivattyúk telepítésével, de ez még nagyon az elején van. Én azt gondolom, hogy a technológia fejlődésével ez drasztikusan észrevehető arányát tud növekedni majd.
Egyébként olcsóbb az üzemeltetés, és ezáltal a hőenergia, a szolgáltatott távhő, mint hogyha gázüzemű erőművekkel állítjuk ezt elő?
Ez nem megúszható, nem csak nálunk, ez másutt is így van, hogy a gázárhoz kötik ezeket az árakat. Leginkább azért, mert ugye az a versenytárs. És általában azért ezt úgy szokták kalibrálni, hogy a mindenkori gázár alatt ilyen 20%-kal lehet megvenni a termál energiát, tehát azért ez egy vonzó dolog. Nyilván ez vonzó annak is, aki megveszi, mert olcsóbban kapja a hőt, illetve hát vonzó annak is, aki megcsinálja ezt a termálrendszert, mert akkor ugye egy fix értékesítési portfóliója lesz. Ez azonban ettől egy kicsit bonyolultabb Magyarországon, azzal, hogy létezik ugye a rezsicsökkentésnek az intézménye, mert hogy ebbe az állam beleszól, leginkább úgy, hogy meghatározza ezeket az árakat. Tehát most jelen pillanatban egy befektetőnek azért nagyon át kell gondolni azt, hogy hogy fektessen bele, mert hogy évente gyakorlatilag hatóságilag szabják meg ezeket az árakat. Egyébként még mindig a gázárhoz igazítva, de azért ez szintén egy olyan fajta bizonytalanság, ha már az előbb ezekről a bizonytalanságról beszéltünk, ami, ha is mondjam, azért lassítja a geotermikus rendszerek terjedését.
Bozsó Gábort, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézet adjunktusát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Múlt héten 2 napra leállt a szállítás Csehország felé a Barátság kőolajvezetéken. A hatóságok a pénteki újraindulás után sem hozták nyilvánosságra a fennakadás okát. Prága már korábban úgy döntött, 2025-től nem vásárol több kőolajat Oroszországtól, pedig tavaly még innen elégítették ki a felhasználás 58%-át. Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője szerint akár figyelmeztetésnek is szánhatta Moszkva a csapok elzárását. Varga Mónika interjúja.
Maga a cseh Unipetrol sem jelezte, hogy mi ennek a leállásnak a hátterében lévő ok. Itt csak találgatások vannak. Elképzelhető, hogy ez összefüggésben van azzal az amerikai szankcióval, amit ugye a Gazprom Bank ellen hoztak az amerikaiak nemrég, ami ugye azt jelenti, hogy a Gazprom Bankon keresztüli fizetési megoldás a jövőben megváltozik. Ugye ezzel kapcsolatban volt egy változás orosz részről is, megengedi gyakorlatilag a legutóbbi, tegnap megjelent rendelet Oroszországba, hogy ne csak a Gazprom Bankon keresztül lehessen kifizetni szénhidrogénekért ellenértéket. Van olyan olvasata is ennek a történetnek, hogy 2 napra azért állhatott le ez a szállítás, mert valami fajta figyelmeztetést akartak az oroszok küldeni Csehország felé. Ugye Csehország korábban kijelentette, hogy le szeretne válni az orosz kőolajról. Ez már gyakorlatilag most is lehetséges lenne, viszont van az Unipetrol nevű cégnek 2025. júniusáig egy élő szerződése az orosz Rosznyefttel. Ezen a szerződésen keresztül még vásárol kőolajat a cseh cég, és én, ahogy látom, ahogy tapasztalom, a cseh cég ezt a szerződést még ki szeretné tölteni. Korábban volt egy olyan lehetőség, vagy egy olyan gondolat, hogy a mentességet, ami az orosz olajból történő finomításra kapott Csehország. Szóval ezt a mentességet elképzelhető, hogy nem sikerül meghosszabbítani. Úgy tűnik, hogy ez valóban így következett be. Csehország ugyanis nem kérte azt a derogációt az Európai Uniótól, amit korábban egy évvel ezelőtt kért, ami egyébként inkább a MOL csoportot érinti, ugyanis a MOL csoport kezében lévő pozsonyi finomító az az egyik olyan cég, aki orosz kőolajból finomított terméken látta el Csehországot.
Szlovákia és Magyarország megkapta akkor ezt a mentességet?
Gyakorlatilag a mi esetünkben a helyzet az az, hogy a szankciók alapján ugye mi vehetünk vezetéken kőolajat Oroszországtól, ezt finomíthatjuk is, viszont az EU szabályozás értelmében az ebből finomított terméket csak a belső piacokon lehet eladni. Magyarán szólva a MOL szászonbatai finomítója csak Magyarországon, tehát a nemzeti piacon adhatja el azt a terméket, amit orosz kőolajból finomít. A szlovákiai Slovnaft finomító, tehát a pozsonyi finomító pedig kizárólag Szlovákia területén, illetve nem EU-s országban, például Ukrajna felé adhat el olyan finomított terméket, amit orosz kőolajból finomít. Tehát ők korábban eladhattak ugye Csehországba is dízel terméket, most erre a mentességet nem adta meg az EU. Ez azt jelenti, hogy nekik növelniük kell a tengeri kőolaj arányát, ha fenn akarják tartani a finomítói kapacitás kihasználtságot, és az ebből kőolajból finomított terméket viszont már eladhatják Csehországba.
Tehát akkor ez a MOL-nak nem okoz fennakadást?
A MOL-nak ez ilyen értelemben nem okoz fennakadást. Ők egyébként készültek erre, hogy ez a derogáció nem kerül meghosszabbításra, ami hát ugye be is következett. Annyiból számukra talán negatív a fejlemény, hogy azért az orosz kőolaj árban és szállítási költségben is olcsóbb, mint a tengeri kőolaj. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg nagyobb áron egy nagyobb szállítási költséggel kell behozniuk a horvátországi Omisaj felől tengeri kőolajat, amiből már ugye finomíthatnak olyan terméket, amit a piacon adhatnak később.
Azt említette, hogy azért annyira nem érinti majd meg Csehországot, hogyha nem kap Oroszország felől kőolajat. Ezek szerint ők már diverzifikálták a beszerzésüket? Honnan kapnak ők kőolajat?
Csehországnak két nagy finomítója van, illetve az Unipetrol csoportnak, aki ugye az országnak a vezető finomítói cége. Tehát két jelentős finomítójuk van. Az egyik finomítójuk a Kralupi, ő már évek óta Olaszországból induló talvezetéken, és annak a meghosszabbításán az IKL vezetéken keresztül kap tengeri kőolajat. A másik finomítójuk a Litvinov, aki tradicionálisan orosz kőolajat vásárolt. Ezt a litvinovi finomítót is a jövőben ezen a TAL-IKL vezetékpároson keresztül tudják ellátni majd a csehek. Ezek a beruházások elkészültek, tehát ezek tulajdonképpen már most biztosíthatnák a litvinovi finomítónak a teljes ellátását a tenger felől. Ugye ez az élő szerződés, ami van a Rosznyevtel, ez még az, ami miatt a következő fél évben még akarnak ők ugye orosz kőolajat vásárolni, és hát ezért is érintette őket ilyen hirtelen az, hogy az oroszok ugye leállították valószínűleg ezt az orosz kőolajnak az exportját feléjük.
Egyébként ez a kétnapos leállás az okozott valamiféle fennakadást, problémát?
Nem okozott, ugyanis a cseh kormány azonnal jelezte, hogy ha szükséges, akkor a stratégiai készletekből biztosítja a hiányzó mennyiséget. Ugye egyébként is egy ilyen finomítónak általában egy-két hetes készlete van kőolajból legalább, ami hát ugye magában a kőolaj finomító területén található, és ami a folyamatos tevékenység fenntartásához szükséges, de a cseh kormány jelezte azt, hogy egy havi mennyiségű kőolajat biztosít az Unipetrol számára. Én el tudom képzelni, hogy még ennek a használatára sem lesz szükség, ha a hírek szerint ugye megindult újra két nap után a kőolajszállítás Csehország felé, hogyha ez a történet valóban jár.
A MOL csoportnál volt esetleg valamiféle szállításbeli fennakadás?
Nem, a hírek szerint a MOL csoport minden olajszállítmányt időben és mennyiségben megkapott, amit rendelt Oroszországból.
Lecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!